kemény vagy puha képességekkel, amit keresnek ahhoz a pozícióhoz, és ez nagyon fontos. Egyéb iránt, hogyha valaki nem rendelkezik minden képességgel, de behívják interjúra, ez is jelent valamit. Tehát nem érdemes hazudni, nem érdemes olyat állítani az önéletrajzban, ami nem teljesen valós, hiszen erre fény fog derülni egy jó interjú folyamatban. Mutassunk inkább picit kevesebbet, legyünk esendőbbek, valljuk be, hogy mondjuk akár nyelvi képességünk, ha nem is tesztelik, mondjuk az igazat, mert előbb vagy utóbb ez ki fog derülni, és elképzelhető, hogyha egyébként az őszinte válasszal élünk, akkor mondjuk a munkáltató nyitott arra, hogy ebben a nyelvi továbbképzésben nekünk segítsen, hogy azt a feladatkört el tudjuk eredményesen látni. Ez az ő érdeke is egyébként.
Jól gondolom, mert ha azt mondom, hogy az életrajznak elsődleges az a funkciója, hogy tovább tudjon lépni az ember a munkahelyen az interjúig, vagy esetleg akár felvételig. Tehát az életrajz nem végez el mindent.
Így van, nem végez el mindent, de abban az első 10 másodpercben az egyetlen anyag, ami értünk szól.
Aha, értem. Tehát az ez egy olyan kulcs a tovább lépéshez, ha úgy tetszik ilyen szempont, a retesznyitó kulcs.
Ez így van. Az egyetlen kulcs, amivel abban a pillanatban rendelkezünk.
Nagyon izgalmas, amit mond, és tulajdonképpen hol lehet igazából erről többet olvasni, mert ugye azért én néha találkozom lelkes munkát keresőkkel, akik nagy lelkesedéssel próbálnak munkát maguknak találni, és hát nem a CV-t nem ismerik, egyáltalán munkaerőpiacon nem nagyon tudják, hogy hogyan kell magukat megfogalmazni, és itt most nem csak az asszertív képességek hiányáról beszélek, hanem egyáltalán tájékozatlanok. Hol lehet ilyenkor segítséget találni?
Hogy mondjam, profi interjúra járók nem nagyon léteznek, hiszen minden interjúhelyzet más is más. Ahol először utána lehet nézni, egyébként bátran, az az internet. Rengeteg egyébként szabatos, ingyenesen elérhető, jól összeszedett anyag foglalkozik egy megfelelő CV elkészítésével. Léteznek egyébként fizetős lehetőségek is, de nagyon jó ingyenes megoldásokat is találni. A másik, léteznek olyan személyzeti tanácsadással foglalkozó vállalkozások, ahol karrier tanácsadással foglalkoznak. Vannak olyanok is, akik egyébként felkészítenek jelölteket arra, hogy hogyan kell viselkedni egy interjún. Itt azért nagyon fontos, hogy nem csak az interjú folyamatáról beszélünk, hanem a felkészülésről az interjúra. Tehát nyilván, ha szeretnénk valahol egy állást elnyerni, mindenképpen tájékozódjunk, hogy ki az a vállalat, milyen pozícióra megyünk, ott egyáltalán milyen feladatkörünk lehet. Készüljünk kérdésekkel. Nyilván egy ilyen felkészítésben foglalkoznak azzal, hogy mikor, hogyan kell megjelenni egy állásinterjún. Mi történik egy állásinterjú után? Nagyon fontos egyébként, hogy jelöltként, ha adott esetben nemleges is a válasz, akkor kérdezzünk utána, hogy miért kaptuk azt a nemet, hiszen erre magára az interjúra mindenki időt és pénzt szánt, jó lenne ebből tanulni. Tehát ez nem egy értékítélet, csak ahogy említettem korábban, egy adott pozícióhoz keresünk egy karaktert, egy jól illeszkedő személyiséget, lehet abban a pillanatban nem mi voltunk a nyerők. Úgyhogy summa summarum, rengeteg anyag van az interneten, és ingyenesen elérhető, úgyhogy első pontként én azt javaslom annak, aki 2025-ben állást szeretne pályázni.
És találjon is állást, sikereset és jobbat, és mindenki ilyen szempontból érezze ebben az értelemben biztonságosnak magát, hogy van lehetőség. Én meg köszönöm szépen a beszélgetést Katics Attilának, és hogyha adódik újabb téma, természetesen újra fogjuk magát keresni. Köszönöm még egyszer a beszélgetést, viszont hallásra.
Szeretettel várom, köszönöm András, minden jót, viszont hallásra.
Csókolózzunk félig háttal a világnak, poénból egyszer megkoronázlak. Királynő leszel te, én meg sokba, kerülő autó és magazinokba. Riportot adunk, hogy Angliába lakunk, a Buckingham portába. Elutazunk ketten Angliába. Ga, ga, ga! Galamb vagy madár, látta lélek, merőbb üljel. mert szeretni téged, olyan, mint egy pontos Angliába, zenésznek dobni a szerelmes számra.
Utazni kékes színmetróba, forgatni klippet a te hangodra, aludni el egy kis sarokba, veled csak eltűnni napokra. Elutazunk ketten Angliába.
Az igen, London felett azt nézem.
Azt az órát megvettük volna rá.
114, 115, 116.
117 perc.
Nyelvet tanulni bármely életkorban kifejezetten jótékony és hatékony eszköz a kommunikáció fejlesztésére és a mentális egészség támogatására is. A nyelvtanulás azért is hasznos és fontos képesség, mert hozzájárulhat ahhoz, hogy magabiztosak és egészségesebbek legyünk, és a telefonban itt van Gubáni Csánki Ángres, a térítésmentesen elérhető Kréta idegen nyelvi felkészítő modul disszeminációs szakértője. Remélem mindent elmondtam magáról, aki a telefonban.
Igen, köszönöm. Én is üdvözlöm a hallgatókat.
Egy fontos dolgot próbálunk itt a nyelvtanulás címén felfedezni, hogy a nyelvtanulás mennyire csak nyelvtanulásról szól, és egyáltalán mi ez az új módszer, amiért most mitten elkezdtünk beszélgetni?
A nyelvtanulás az valóban nagyon sok képességet fejleszt. Hát úgy, ha csak azt mondom, hogy memóriát, hogy emlékező képességet, de hát mellette azért probléma megoldást is fejleszt. Meg én úgy gondolom, hogy jó pár dologra, mint rugalmasságra is gondolhatunk, amikor nyelvtanulásról beszélünk. És igen, van most egy olyan online modul, ami a pedagógusok és a gyerekek számára, akik iskola rendszerben vannak, tehát van nekik aktív Kréta azonosítójuk, akkor ingyenesen, térítésmentesen tanulhatnak vele jelenleg angol és német nyelvet, későbbiekben ez pedig nyelvbővítés lesz még várhatólag. Vagyis most egy olyan modult, egy Kréta IFM modult szeretnék ajánlani vagy elmondani, amit a gyerekek úgy is használhatnak, hogy önállóan, tehát amikor önállóan tanulnak nyelvet, de lehet úgy is, hogy a pedagógus tanul rám feladatokat egyénileg vagy csoportfeladatnak, de azt is tudja ezzel a programmal megoldani, hogy felzárkóztat, vagy éppen tehetséget gondoz, de a modul alkalmas arra, hogy érettségi vagy nyelvvizsgára is felkészüljenek vele a gyerekek. Tehát egyaránt önállóan is, és csoportban is lehet vele tanulni, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy olyan program, amiben a módszerek abszolút a 21. századi gyerekekhez igazodnak, az ő tanulási módszereikhez.
Nagyon izgalmasat mond, és sok-sok funkciót mondod. Hogyan lehet ebben az univerzális modellben a funkciókat tisztán érvényesíteni? Mert nekem mindig az a bajom, ha ilyen nagyon összetett, komplex dolgok vannak, sokszor a funkciók egymást meg is szokták zavarni.
Nem, ez pont egy nagyon egyszerű, nagyon logikusan felépített rendszer. Megtalálható benne a nyelvtanulásnak minden része. Tehát ugyanúgy megtalálható benne az is, hogy tanulják a szavakat, meg nyelvtani anyagot tanulnak, de közben meg a videós leckéket tartalmaz, amik meg valós élethelyzetekbe vett dialógusokat gyakoroltat velük. Tehát pontosan olyan időtartamban és olyan feladatokkal, amikhez ők ma a játékok kapcsán is hozzá vannak szokva.
Értem. Azért érdekelek, mert tulajdonképpen amikor ilyeneket csinálunk, akkor tulajdonképpen megy utal a nyelvtanulásra, visszajelzéseket is kapunk, ugye? Az, hogy mi csinál... És ez a fajta visszajelző rendszer mennyire például erősíti fel az alapvető funkciókat? Nekem mindig az a gondom, hogy amikor én tanultam nyelvet, akkor az én tanárom az például magyarul beszélt hozzám. És mostanában nagyon régen azt mondják, hogy mennyivel sokkal többet segít, hogyha azon a nyelven kapom a korrekciót, ha úgy tetszik a felvilágosítás vagy tájékoztatás, ami a nyelven például tanulok.
Igen, hát ugye ezért mondják azt, hogy kisgyerekkortól érdemes nyelvet tanulni, hogy azok a szerencsések gyerekek, akiknek az egyik szülője például beszél, vagy egyébként kimondottan valamilyen idegen nyelvű szülő, és ugye ezt kiskorától ő elsajátíthatja, de valóban ez a bizonyos kréta IFM, ami térítésmentesen tehát megtalálható és rendelkezésére állhat a gyerekeknek, pontosan azt a rendszert adja, hogy folyamatosan visszajelzést ad neki, és amit ők nagyon szeretnek, és szerintem nagy mértékben segíti az iskolában való érvényesülést, hogy van egy chatbot beépítve, aminek a segítségével gyakorolhatják a kiejtést. Ugye nagyon sok gyereknek attól van gátlása, hogy kinevetik, úgy érzi, hogy nincs olyan nyelvérzéke, és ezért inkább meg se szólal. Viszont ez a lehetőség adott nekik arra, hogy folyamatosan gyakorolhat, javít, korrigál, és kutatások vannak arra nézve, hogy akár 3-4 hónap múlva ad akkora önbizalmat már ez a gyakorlás, hogy kimerálni a többiek elé. Mert azt gondolom, hogy ez például egy óriási dolog, és ezt nagyon szeretik is a gyerekek egyébként.
Tehát, hogy jól lehet artikulálni.
Igen.
És az artikulációs bázist fejleszteni. Bár én mindig azt tanultam, hogy, hogy az mindig interakcióban fejlődik a legjobban. Tehát, amikor valaki valakivel beszél.
Hát igen, tulajdonképpen amikor a mesterséges intelligencia létrehozza ezt a lehetőséget, igen, olyan, mintha valakivel beszélne, hiszen mondja, hogy másképpen is kimond el még egyszer, térj vissza erre a leckére. Tehát ő folyamatosan olyan utasításokat kap, ami a segítségére szolgál. Ugye ezek a leckék, amik megtalálhatók angol és német nyelvből, mindig egy videóból indulnak ki, egy interaktív feladattal, és utána következik az, hogy kiejtést fejlesztenek, jönnek utána a kulcskifejezések, élethelyzetből való dialógusok, elmagyarázza a nyelvtani részt, és jön a gyakorlás, és utána hát beépül nyilván akkor a szókészletbe, szókincsbe, és szinteket tudnak lépni a gyerekek, hát ugye nem véletlen, hogy nyelvvizsgára érettségére is lehet vele felkészülni.
Köszönöm azt, hogy elmondott, és sőt azt is elmondta, amire még fel se tettem a kérdést, hogy hány nyelven van, de ezek szerint német és angolul van.
Jelenleg igen, de várhatólag ez szeptembertől már több nyelvet és tartalmaz ez a kréta rendszer.
Tudhatom,
a pedagógusok is beléphetnek, és ők is tanulhatnak vele, illetve a gyerekeknek pedig hát ott áll a lehetőség, hogy négy lépcsőben csak megnyitják az appot, és utána már is a továbbiak menüpontból, ha tovább lépnek, akkor le tudják tölteni ezt az ingyenes lehetőséget, és akkor akár a buszmegállóban várakoznak 10 percre, akkor is ki tudnak tölteni egy-két leckét, feladatot, és már is gyakoroltak.
És milyen nyelv jön még, ha lehetek én kíváncsi?
Hát ha minden igaz, akkor a francia és a spanyol, de ettől függetlenül még további lehetőségek is lesznek, bízunk benne a következő években.
Nagyon izgalmas ez a dolog, és az is kérdezem, mert hogy mostanában sok emberrel beszélgettem, hogy mennyire megy nálunk a idegen nyelv. Tehát hogy állunk egyébként az idegen nyelvi tudásban, mert Európa tele van mindenféle országbéliekkel, és mindenki sokféle módon tud beszélni, és néha azt szoktuk mondani, hogy mennyivel jobban beszélnek nálunk ebben vagy abban az országban. Aztán, ahogy kimegyek az utcára, látom, hogy egyáltalán nem okoz gondot, hogy egy külföldit elirányítsanak, hogy hova, hogy kell menni a János egyre. Például simán.
Igen. Hát ez pont abból adódik, hogy az generáció, de már előtte az Y-nak is nagyon sokszor találkoznak leginkább az angol nyelvvel, hiszen amikor a számítógép megjelent, hozta magával azt is, hogy egyfajta nyelvtudás is. Egyszerűen csak kialakult, még ha nem is szándékosan is, hiszen azelőtt is hallgattunk mi angol nyelvű ságadeket, úgy gondolom még az én időmben is, de most már nyilván filmeket néznek a gyerekek angolul, és ez azáltal, hogy folyamatosan fenn vannak a világhálón, folyamatosan használják a nyelvet, de nem csak az angolt, más nyelveket is, és hát ez azért segíti a tanulást is, hiszen ezt, ahogy az elején elkezdtük mondani, a kognitív képességeket nagy mértékben segíti, és azt mondják, hogy jobb eredményeket érnek el a tanulásba azok, akik egyébként két vagy több nyelvet beszélnek.
Hadd kérdezem, mert nekem azt magyarázták, és ahogy minden nyelv egy feltétlen nyelv, hanem egy kultúra, egy gondolkozás, egyfajta nézőpont a világra. Mennyire segít például ezt a fajta más nézőpontot érzve megtanulni ezekkel a módszerekkel? Mert ugye...
Nagyon jó, mire kérdezett. Igen.
Hogy mennyire segít például ezekben a különbséget felfedezni, mert ugye az angolok egészen másféleképpen beszélnek ugyanarról a dologról. Például, amikor valakivel hosszan beszélgettem, hogy miért nincs az angolban ugye, mint szó. Például mi használjuk az ugyét, és az angolok nem használják az ugyét. Például nem is tudják, hogy mi az az ugye. Ugye?
Igen, ez pontosan így van, ahogyan elmondta. Hát minden nyelvnek és minden nemzetnek megvan a maga maga kultúrája, hagyománya, értékei, és hát valóban a szókincsei, és amúgy, ahogyan például az angolok sem értik meg sokszor az amerikai humort, ugye szokták mondani, valóban mindegyiknek megvan a sajátossága, és pontosan ezáltal, hogyha elkezdünk egy nyelvet tanulni, gazdagabbá válunk személyiségünkben és világlátásunkban, de akár csak toleranciánkban is, elfogadó képességünkben, hiszen megtanulunk, meglátunk, megismerkedünk más kultúrákkal, és én azt gondolom, hogy ez hat ránk, amikor akár ilyen filmet nézünk, vagy akár pedig akár videós leckéket oldunk meg ebből a bizonyos krétai FM-ből. Ezek mind-mind segítik azt, hogy bővül a világlátásunk, gazdagodik a személyiségünk, és én azt gondolom, hogy ez pontosan ezáltal nagyon hasznos a nyelvtanulás, de számtalan más oldala van, amiért hasznos. Hát gondoljunk csak arra, hogy ma egy fiatal munkavállalónál alap, hogy milyen nyelven beszél. Hát mert sokszor nem is a nyelvvizsgát kérdezik, hanem milyen nyelvtudása van.
Sőt, azon a nyelven kérdezik meg.
Hát hogyne, hát egy felvételi is azon a nyelven zajlik többek között. Igen. És hát azért nagy különbség van az elhelyezkedési lehetőségek között, hogyha valaki azt mondja, hogy ő egy vagy két nyelven beszél. Uh-huh. Hát nagyon sok olyan cég, vállalat van ma Magyarországon, multicégek, ahol akkor ez egy feltétel. Igen. Ugye van egy diplomája, valamilyen típusú diplomája, amire szüksége van a cégnek, és mellette van nyelvtudása.
Uh-huh. Hát kérdezem, ez a modul mennyire alkalmas arra, hogy elkísérje magához a nyelvvizsgáz az embert, hogy kell hozzá mégiscsak tanárokat időnként igénybe venni?
Pontosan kimondott a nyelvvizsga feladatok is találhatók benne. Uh-huh. Folyamatosan szinte, ugye úgy kezdődik, hogyha belép valaki ebbe a bizonyos abba, akkor rögtön egy szintfelméréssel kezdődik, uh-huh. és onnantól folytatja a feladatokat, amilyen szintre ő a teszt alapján kerül. Választhat persze másikat is, de célszerű ott folytatni. Van, aki ugye valami fajta tudással, egy-két éves nyelvtanulással kezd megismerkedni az appal, és akkor azt mondja, hogy akkor a harmadik vagy negyedik szinten kezd, de ő választhatja attól még a második szintet is, de ha a negyedikkel kezd, akkor folyamatosan tud haladni, és a feladatok között lehet úgy válogatni, hogy valóban kimondottan nyelvvizsgára és érettségre készülhetnek fel vele, pont ez is az egyik nagy előnye. A másik pedig, hogy a pedagógus is tud vele úgy segítséget adni a gyerekeknek, ha ez általános vagy középiskola, hogy egyéninek fejlesztheti a nyelvtudást, hiszen egyenként látja a gyerekeinek a feladat megoldásait, látja, hogy milyen feladatokat, hogyan, milyen eredménnyel oldottak meg, és számtalan olyan lehetőség van benne, amit a pedagógusok nagyon szeretnek, hiszen kiválasztanak egy feladatot, egyetlen egy mozdulattal ki tudják a csoportba osztani, és akár azt is tudják, hogy most már olyan mesterséges intelligencia által beépített segítségprogram van benne, hogy a gyerekek feladatait nem kell a pedagógusnak javítani, sőt, a megadott értékelési rendszer szerint még a nap be is írja a nem napló most már, hanem két a rendszerben lévő helyre a gyerekek érdemjegyét. Úgyhogy nagyon sok mindent tudnék még róla mesélni, de hát a legérdekesebbeket szerettem volna csak így elsősorban kiemelni, mert hogy egy nagyon hatékony és hát egy motiváló nyelvtanulási módszer, ami szintén problémát jelent ma a 21. században, hogy hogy tudjuk a gyerekeket motiválni. Nos, ez a nyelvtanulási módszer pontosan erről nagyon híres, illetve pont ez az egyik nagy előnye. És úgyhogy én ajánlani tudom mindenkinek, igen.
Mi azért is választottuk magát is ezt a témát, mert mi is így gondoljuk, hogy erre igenis szükség van. Rettetesen nagy szükség van arra, hogy erről is egyáltalán nyelvtanulásra egy kicsit még többet és még izgalmasabban tudjunk foglalkozni, mert a jövő azon múlik, hogy egymás megértését hogyan tudjuk erősíteni Európában.
Igen, ez pontosan így van, úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemes ezt a kréta appot letölteni, megnézni, és utána pedig használni gyerekeknek is, hiszen ha arra gondolunk, hogy ma egy nyelviskolába járni, vagy egy nyelvtanárt megfizetni nagyon költséges, nem mindenki tudja, ez meg egy térítésmentes lehetőség, ami megtalálható a kréta rendszerben.
Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, amit elmondott Gubányi Csánki Ágnes, és hát ajánlom a hallgatóknak, hogy akkor tanulmányozzák a krétában, akinek van hozzáférése, és köszönöm még egyszer a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Viszont hallásra.
Köszönöm, viszont hallásra.
Get it down, I got lost. Now I'm stuck in the depressing reality, sitting in the back, feeling higher than I've ever been. But I've never been honest, never been true to you.
So I should leave you. I should get lost like I should hurt. Chance, a second half, a second man, a secondary love songs stumbling in my head. But when my mind is connecting to the music, feeling like this whole game, the authority to use it. Babylon is a taking, but I'm not bothered with the music. Already hearing the gunshots. Rabababababa, colo ma su tombando, colo ca su chan, tutto da mazia. Mi doli te te isto go dashboard. Tutto mi ne chi ci chi pascio. Rocky fia tolo nea, su tamognas, bella visa bangu, ne che tu è tutti. Let them you let to more of we get a give us a more sam na more do ki bran fa more do ki da oh shopping al mantak mogo batata
114 115 116
117 perc.
A civil rádió keddél utáni műsorát a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. A fenntartható fejlődési célok elérésében egy hétköznapban is jelentős szerepet játszhat, és ha nem globális szinten cselekszik, hisz nagyon sokszor az igazság erre a kérdésről, hogy fenntartható fejlődés sok mindenki sokféle mindent gondol, de nem tudjuk, hogy ez 2015-ben ezt a világ legalábbis az ENSZ-ben rendezni próbálta, és rendezte is. 197 ország 17 célt fogadott el ennek a jegyében, és a telefonban itt van Fázolt Helga, a civil rádió szerkesztő. Szervusz Helga!
Szervusz András! Szervusz András!
Nem először beszélünk erről a témáról, időnként egy-egy elemét elővettük, és én azt gondoltam, hogy idén megint vegyük egy kicsit elő, mert tulajdonképpen mindenki mindenféle célokról, mindenfajta feladatról beszél, de valahogy ez a téma nem maradjon a margón, a szélén a dolgoknak. Én azt gondolom, hogy legalább annyira van feladata egy magánszemélynek, mint az államoknak. És én arra gondoltam, hogy most próbáljunk kicsit arról beszélni, mi milyen célokról beszélünk, és mit tehetünk mi.
Hát akkor nézzük unblock szerintem ezt az egészet, amíg eljutunk az éghajlatváltozásig, hogy alapvetően, amikor az Egyesült Nemzetek a második világháború után 1945-ben megalapul, akkor nagyon egyszerű vágyal alapul meg azon, hogy legyen béke. És a nemzetközi béke érdekében alapul meg, hogy tanuljunk a háborúból, értsük meg végre, hogy mire van szükség, hogyan teremthetünk békét, és ennek az egyik eszközeként létrehívják az ENSZ-t, mint az Egyesült Nemzetek szervezetét, ahol mindig ugyanúgy, mint Churchillnél, ugye nem állunk fel addig, a tollát nem tesszük le addig, amíg a konszenzus meg nem születik. Mert nagyon könnyű viszályt vagy ellentétet találni, de mi most mindig a konszenzust fogjuk keresni, és gyönyörűek azért ezek az eszmények, tényleg ilyen békegalambbal égen úszratóak, mert mindannyian erre vágyunk, tehát mindannyian arra vágyunk, hogy béke legyen, ráadásul fenntartható béke legyen, és ugye a cél, az ENSZ célja az, hogy legyen már elég a világháborúkból, és próbáljuk meg közösen, tehát a 51 nemzet alapította egyébként 1945-ben, tehát a második világháborút követően ezt a szervezetet, hogy akkor, ha mindig leülünk minden tagállam az ENSZ-nek egy-egy nagy kerekasztalhoz, akkor biztos, hogy addig nem fogunk felelni, amíg a béke feltételeit nem fogjuk biztosítani. Tehát ez volt az alapszándék. És akkor 1945-től ez a szervezet megpróbálta ezt a tevékenységet először is kinyomozni, hogy hogyan lehet ezt megcsinálni, hogy a világ nemzeteit békében tartsuk. Majd a következő fázis az volt, hogy eljutunk 2015-ig, amikor megfogalmazzák ezt az ominózus 17 pontot, ami megint olyan, mint a 10 parancsolat, tehát hogyha ezt a 17 pontot mi elkezdtük volna betartani, vagy komolyan venni, akkor azt gondolom, hogy egy környezetvédelem szempontjából tiszta, morálisan, erkölcsileg, gazdaságilag kiegyensúlyozott, hát azt így, hogy boldog világban vagy paradicsomban talán nem mondanám, de bármilyen hihetetlen is az ENSZ 17 pontjának ez volt a célja, hiszen itt benne van az óceánok és a tengerek vizének védelmétől, az éhezés megszüntetéséig, a szegénység felszámolásáig, a felelős fogyasztási termelés kialakításáig. De kicsit azt mondanám neked, hogy egy ilyen globális értékrend, amivel az lett volna a fő feladat, amikor ugye ez a 17 pont megfogalmazódik, és ez a 193 nemzet ez boldogan aláírja egy kék golyós tollal, hogy utána, amikor hazamennek, akkor törekedjenek erre a nemzeti szinteken. Tehát megszületik a nagy megállapodás, a nagy konszenzus, hogy akkor ez szerint fogunk csinálni, vagy cselekedni, és akkor mindenki hazamegy, és otthon fogja magát, és a nemzeti stratégiájába beépíti majd szépen ezt a 17 pontot, és akkor az összes nemzet szerint a 17 pont szerint majd megmenti többek között az éhező szegényeket, az ökoszisztémát, a tiszta vizet, minden egyes tél.
Tetszik nekem a párhuzamot az ENSZ alapításával kapcsoltad össze, és azért érdekes is, mert hogyha azt mondod, 50 nemzet alakította, azért mire 2015-hez értünk, akkor már legalább 193 ország volt az ENSZ-ben, és szerintem van többen is vannak, ami azt is jelenti, hogy ez az ENSZ alapító gondolatai ideái megérkeztek azért az országokban, mert így kapcsolódtak jó páran, és az, hogy ez az idea végül is találkozott ennyi ország gyakorlatában, ez arra feljogosíthatja, hogy a ENSZ által indított igazi gyakorlati próbálkozások hasonlóképpen érvényesülhetnek. Csak az a kérdés, ugye, hogy ez a fajta párhuzam mennyire képes ebben a konkrét témában megmaradni, hisz itt azért az az igazság, hogy mindegy, a 17 pont is lehet, hogy érdemes lenne el is mondani, ezek nem csak ideák, hanem nagyon konkrét társadalmi problémák, nem csak természeti, hanem társadalmi problémák is, amelyeknek a kezelése, hát szóval én nagyon szeretném megélni, mert akkor nagyon hosszú életű ember leszek.
Abszolút jó, de ha belegondolunk, ugye a fenntartható fejlődés, tehát a globális fenntartható fejlődésnek a céljai, és az, hogy nemzetek fogjatok össze, ugye ez az ENSZ.
Igen.
És akkor én szívesen felolvasom neked a 17 pontot, az első pont, ez a szegénység megszüntetése.
Igen.
Azt tudni kell, hogy mind a 17 ponthoz az ENSZ dolgozott ki megvalósítási gyakorlati iránymutatókat. Tehát az első a szegénység, a második az éhezés felszámolása, a harmadik az egészség és a jóllét. Mondom, hogy a 10 parancsolat kicsit bővebben. A negyedik a minőségi oktatás, ötödik a nemek közötti egyenlőség megteremtése, a hatos a tiszta víz és a közegészségügy, 7-es a megfizethető és a tiszta energia, 8-es a tisztességes munka és gazdasági növekedés, 9-es az ipar, innováció és infrastruktúra összehangolása, belegondolok, mindegyik milyen gyönyörű, például ez is, 10-es az egyenlőtlenségek csökkentése, ez a társadalmi egyenlőtlenségekre vonatkozik, a fenntartható városok és közösségek fejlődése, ez a 11-es pont, 12-es a felelős fogyasztás és termelés alapszempont, 13-as fellépés az éghajlatváltozás ellen, tehát 2015-ben ezt ők észlelték, 14-es az óceánok és a tengerek védelme, 15-ös a szárazföldi ökoszisztémák védelme, 16-os békeigazság erős intézmények, nagyon szép, 16-os, ebben például konkrétan pont az Iványi Gáborék is beletartozhatnának, 17-es pont partnerség a célok eléréséért, a 17-es a kedvencem, partnerség a célok eléréséért. Tehát, hogyha megnézed, valamennyiünk, hogyha leül egy asztalhoz, fehér papír elé, akkor pontosan ugyanezt ezeket a célokat szeretném még elérni, és akkor tegyük be 18-asnak az én kívánságomat, a 18-as pont, hogy mindenki ismeri a 17 pontot, gondolkodjon el rajta, és jöjjön rá arra, hogy ez valójában az ő érdekeit szolgáló 17 pont, és próbálja meg végig gondolni, hogyha ezt szerint cselekszünk, akkor világszerte, akkor lehet, hogy jól élünk, vagy jól járunk, és valóban egy fenntartható fejlődést biztosítunk globálisan a bolygó számára.
Azt mondta, hogy a kedvenced a 17-es pont. Miért?
Igen.
Miért is?
Hát mert ugye ebben van az, hogy a 16 pont megvalósulása érdekében, hogy ez végrehajtható legyen, a nemzeteknek egy partnerséget kell egymással kötniük. Tehát nyíltan és közvetve és közvetlenül is kommunikálni. Tehát, hogyha fölállunk ettől a békeasztaltól 2015-ben, akkor a cseh kormányfő, a magyar kormányfő, a szlovén kormányfő, a horvát kormányfő, az osztrák kormányfő, ezen 16 hazahozott pont alapján megpróbálja a közös célokat kifejleszteni egy partnerségben egymással. Mert szerintem ez a legfontosabb ebben.
Azt kérdezem, hogy ez egy nemzetközi megállapodás, úgy is lehetne mondani. Ezt beiktatták legalábbis Magyarországon, a parlament tárgyalt, ezt volt ez a
napjelent? Elfogadtuk, igen. Tehát Magyarország közötte van ennek a 193 pontnak.
Aláírta az tény, csak ugye ezt Magyarországon ugye akkor válik jogerőssé, vagy érvényessé, hogyha a parlament ezzel kapcsolatosan foglalkozott, és támogatólag tudomásul vette az aláírás, gondolom, az erről szó.
Jogilag kifogásolhatatlan. Hmm. De tartok tőle, hogy ez olyan, mint az uniós tagságunk, hogy persze aláírtunk valaha egy ceklit, már ugye jóval a rendszerváltás után, természetesen Magyarország is csatlakozott ehhez, de hát az unió tagságunkkal kapcsolatosan is sajnálatosan nagyon sok olyan dolog történik, amit deklaráltunk, aztán megkiderül, hogy még se deklaráltuk. Tehát, persze. Hogy ezek nyilván akkor, ha ki is sarkítjuk ezt, akkor a kormányzati döntéshozataltól fognak, plusz függnekben, hogy a 133 ember tud egy többséget termelni a parlamentben, vagy hívni, és ez a 133 ember, ez nem egy pluralista álláspont, tehát nem a több pártrendszernek a véleménye, hanem egy pártrendszer